reggeli 10 óráig.
Lassan már megszokhatják a hallgatóink, bár egyáltalán nem örülünk neki, hogy felvételről kell hallaniuk szombaton a műsort. Panna van a vonalban, Horváth Panna, és viszonylag sok témánk van. Kezdjük azzal, hogy hogy állsz az egyetemen. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok én is mindenkinek, nagyon szép szombatot. Ez egy nagyon jó kérdés, amit most kaptam, mivel körülbelül egy fél órával ezelőtt kaptam ezt a hideg zuhanyt a témavezetőmtől, hogy jövő hét szerdáig le kéne adnom a végleges szakdolgozatomat, ami kicsikét más, mint amivel én számoltam, mert kicsikét rugalmas voltam abban a szempontból, hogy tudom, hogy a vizsgáztatóm egy olyan ember, aki inkább a prezentációra szeret fókuszálni, és köztudott, hogy sosem olvassa el a szakdolgozatokat. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ezt igazából eltolhatjuk egészen így, mondjuk így jövő hét utáni keddig mondjuk ezt a leadási határidőt, de most így témavezető mondta, hogy legalább jövő hét szerdára legyen készen, majdnem beadandó formátumban a szakdogám, amivel egyébként számoltam, csak ezt így kimondva, így hallani a saját füleimmel egy kicsit stresszes volt, de igazából az a nagyon jó ebben a stresszben, hogy tulajdonképpen én mindig az ilyenfajta stresszek alatt tudok a legjobban teljesíteni, úgyhogy kutyaharapás szűrével most muszáj lesz minden pillanatomat az írással tölteni. Igazából most már megvan a bevezetés, a anyagok és eszközök rész, akár azt egy ilyen körülbelül egy-két bekezdés jelzik onnan, illetve összegyűjtöttem az összes eredményemet, úgyhogy már csak meg kell írnom a diszkusziót, úgyhogy azzal számolok, hogy az elkövetkezendő két napban véglegessé kell tegyem, hogy témavezetőm azért át tudja egyszer legalább olvasni, és tudjon nekem visszajelzést adni arról, hogy milyennek találja az írásomat, úgyhogy most nagyon sok írás következik az elkövetkezendő pár napban számomra.
Na hát azért ez jó, ez reményteljes, hogy két napon belül be tudod fejezni, és akkor nincs ezzel semmi probléma, azon kívül, hogy frászt kaptál, amikor...
A frász az nem a legjobb kifejezés, a szívroham vagy a stroke az ebben az esetben kicsit deszkriptívabb lenne. De az a legfontosabb, hogy mindig meg kell tartanom a hideg véremet, hogyha belülről szétrobbanok a feszültségtől, akkor is ezt a feszültséget szeretem átformálni egy ilyen pozitív stresszé, mert annyiféle stressz ér minket egyébként, hogy ha mindegyiket negatívként élném meg, akkor valószínűleg összeroppannék, mint egyébként megtörtént már velem párszor életem során, hogy összenyomott a stressz, de a legfontosabb, hogy az ember felálljon belőle, és azóta meg egyre jobban azon próbálok dolgozni, hogy amit tudok, azt pozitív, ilyen motiváló stresszként éljem meg, és ilyen azokat a kémiai jelmolekulákat, amik az ilyen stresszek alatt felszabadulnak a szervezetemben, azt átcsoportosítsam így az adrenalin felé, ami hajthat előre, és ébren tart engem akár egész éjjel, hogy tudjak írni.
Hadd kérdezzek valamit, mert szerintem ezzel sok ember viaskodik, mármint a stresszel, és hogy ezt az átfordítást, ezt hogy érted el, hogy ezt most már képes vagy átfordítani, és nem stresszelsz annyira talán?
Ez egy kicsit túlzás azt mondani, hogy ezt elértem, mert szerintem ez egy olyan dolog, amit az ember sosem tud igazán tökére fejleszteni. Amit elértem, az, hogy sokkal kevesebbszer érzem azt, hogy összeroppanok, hogy a sírás kerülget a frusztrációtól. Igazából ami segített nekem abban, hogy kicsikét jobban kezeljem ezt a típusú stresszt, az, amit már említettem a beszélgetés elején, ez a kutyaharapást szőrével, hogyha valami kényelmetlen, ha valami nehéz vagy stresszes, akkor bármennyire sokszor jobban esik kitakarítani az egész lakást, ahelyett, hogy szembenéznék ezekkel, ott ezt tudatosítom magamban, és az, hogy ezt tudjam tudatosítani, hogy most az a szituáció áll fönt, hogy rohadt nagy stressz alatt vagyok, és ezért inkább halogatnám a szembenézést. Ehelyett inkább ott helyben felismerem, és reagálok rá, és ott helyben elkezdek dolgozni. Leülök, és ha fáj, ha nem fáj, akkor is dolgozok tovább. És ebben az segített, hogy ezt fel tudjam ismerni, hogy nagyon sokat foglalkoztam a saját magam megismerésével, hogy hogyan reagálok dolgokra, hogy adott esetben fizikailag hol érzek különböző stresszeket. És szerintem nagyon érdekes, hogy ez egyébként a biológiából ered egyfelől, másfelől ugye a pszichológiából is, tehát ez a kettő ugye viszonylag adott pontokon átfed, és adott típusú érzelmek, adott típusú stresszek máshol fejtenek ki ilyen fiziológiai, fizikai hatást. Mondjuk, ha itt érzem a nyakamban a feszültséget, tehát a torkomban érzem a feszültséget, akkor az egy ilyen nagyon erős szorongás. Ha például a gyomromban érzem, azt érzem, hogy fáj a hasam, ott érzek egy ilyen diszkomfortot, akkor az én testemben az inkább egy ilyen olyan jel, ami azt jelzi, hogy valami nem stimmel, valami gyanús, nem tetszik. Tehát, hogy vannak ilyen különböző jelzések. Például, amikor tudom, hogy a szívem elkezd nagyon erősen dobogni, az egy ilyen nagyon univerzális jele annak, hogy elvesztem a kontrollt. Tehát amikor a szívem és a szívem elkezd dobogni, és az arcom kipirul, az így felpumpálódik a fejembe, akkor az az abszolút pánik, amit szeretnék általában elkerülni, és még mielőtt elérném azt a pontot, hogy elveszítsem a tudatos kontrollt a stresszek és az érzelmeim fölött, tehát azt szeretem így megállítani. És hogyha nem megy, akkor meg jön a B-terv, és ott kell kontrolláljam azt, hogy lélegezzek, lenyugtassam a szervezetemet, emlékeztessem magamat, hogy működik a tüdőm, és tudok lélegezni, és áramlik az oxigén, így elképzelem az oxigén molekulákat. Ez egy kicsit viccesen hangzik, de fontos ez a vizualizáció is abban, hogy ezt tudjam kontrollálni. De őszintén, ami igazán segített nekem ebben, ez az egy év, amit a mesterszakon szakdolgozatírással töltöttem, meg kutatással, mert tudatosítottam magamban, hogy nincs más opció. Csak hogy haladjak előre, tehát hogy nincsen arra időm, hogy leragadjak a frusztráción, a kételyeken, a stresszen, mert ha nem tudok elég időben, elég adatot és eredményt produkálni, akkor tulajdonképpen játszhatok a jövőmmel is. Tehát hogy az, hogy itt kapok egy PhD-s állást, az nagyban függ attól, hogy most hogy teljesítek, hogy mit mutatok a témavezetőmnek, mennyire vagyok megbízható, mennyire vagyok autonóm, mennyire tudok kreatívan, önállóan gondolkozni, mennyire tudok kérdéseket megfogalmazni az alapján, amin dolgoztam. És hogyha ezeket mind kihagytam volna azért, mert frusztrált vagyok, vagy stresszelek valami, vagy kényelmetlen, kellemetlen valami, lehet, hogy nem tartanék ott, hogy kaptam ajánlatot egy lehetséges PhD-ra itt. Úgyhogy nekem ez járt a fejemben, ez a hosszú távú terv, meg persze az a tudás, amit magamról összegyűjtöttem az elmúlt évek során, hogy hogyan reagálok adott szituációkra.
Mondd, ez teljesen magadtól jöttél ezekre rá, mert annyira szakszerűen beszéltél, hogy az a gyanúm, hogy valamilyen szakirodalmat is használtál.
Kifejezetten szakirodalmat nem tudok most referálni. Az egyetlen szakirodalmam, aki tudok referálni, az Kovács Edit, az édesanyám, aki már viszonylag fiatal korom óta, tehát hogy akár egy általános iskolás korom óta folyamatosan segített abban, hogy lépésről lépésre közelebb kerüljek magamhoz, az érzelmeimhez és a saját reakcióimhoz. Úgyhogy nem tudom, hogy ő pontosan milyen szakirodalmakból dolgozott, de tudom, hogy valószínűleg nagyon sokból. Úgyhogy igazából én az ő ilyen vezetésével jutottam el odáig, így gimnázium, meg így egyetem vége környékén, mielőtt kiköltöztem, hogy már magamtól is tudjak figyelni ezekre a jelekre. Például az, hogy biológia alapszakon nagyon sokszor már abból a szemszögből figyeltem így az előadásokat például, hogy már volt egy alapom abban, hogy édesanyám mit emlegetett így az önismeret terén, hogy összekötöttem azzal a tudással, amit ott a biológiai oldalról átadtak, és így szerintem ez az integrált hozzáállás segített abban, hogy már magamtól is tudjak egy kicsikét ezzel foglalkozni, és lépésről lépésre építeni ezt az ismeretet, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy ne lennék én is néha így ennek az ilyen stressznek a hatása alatt, és hogy ne törnék néha össze, vagy ne érezném azt, hogy itt a világ vége. Az a fontos, hogy amikor ezekben a pillanatokban vagyok, és eljutok arra a pontra, ahová mondjuk nem szeretnék, hogy ennyire elvesztem a kontrollt, akkor bármennyire ez megtörtént, azt fogjam fel úgy, mint egy kutatás, mint ahogy a kutatásomat is felfogom, hogy van, amikor egy kísérlet nem működik, de abból is van eredmény. Tehát, hogy abból utána, én sokat szoktam minden egyes ilyen eset után azon gondolkozni, hogy hol lehetett volna máshogyan csinálni, hol lehetett volna megállítani, mi volt az az utolsó fizikai jel, ami már azt jelentette, hogy itt borul az egész, és hogy azt a jelet, azt hogy tudtam volna jobban megfogni. És így igazából van egy ilyen, nem tudom, hitvallásom, hogy hibázni, az fontos, fontos hibáznunk, de nem szabad többször ugyanazt a hibát elvételem. Tehát, hogy megengedem magamnak azt, hogy hibázzak, viszont de exakt ugyanazt a hibát, azt nem szeretném soha többet elvéteni, és ezért folyamatosan elemzek mindent, ami történik, és aztán levonom ezeket a következtetéseket.
Mondtad, hogy kaptál egy PhD ajánlatot, tehát ez egy óriási dolog, és úgy mondtad, mint hogyha azt mondanád, hogy el kéne mennem gyufáért.
Azért mondtam ennyire ilyen semlegesen, mivel ez még korán sem teljesen biztos. Úgy tűnik, hogy biztos a témavezetőm szemszögéből, tehát az emberi aspektusa, meg a szak irányos, tehát a különböző ilyen módszerek, amiket ismerek, az a kutatás, amit eddig végeztem, ezek mind pozitív jelei annak, hogy ezt az ajánlatot ezt be is fogja váltani témavezetőm, amit szóban megfogalmazott, tehát hogy abszolút egy rátermett alany lennék erre a PhD-ra, és szívesen látna a laborban, ez jó. Viszont innentől kezdve, ahogyan a háború is, a kutatás is, három nagyon fontos dolgom múlik, a pénz, pénz és pénz háromszögön, úgyhogy jelentkezett egy pár kutatási alapra, és amennyiben megkapjuk ezt a pénzt, akkor tud alkalmazni. Viszont mivel itt ez egy abszolút főállású, tehát hogy teljesen versenyképes bért adó PhD, egy ilyen kutatói állás, ezért szükséges, hogy meglegyen a fizetésemre is az alap, illetve magára a kutatásra, amit elvégeznék, ugye nem kevés pénzek forognak magában a kutatásban. Úgyhogy azért vagyok ennyire semleges, mert nem szabad túl korán nagyon örülnöm, úgyhogy majd akkor örülök, hogyha aláírtam a szerződést, addig pedig próbálom ezt az örömöt lefolytani, és remélem, hogy amikor aláírom a szerződést, akkor így kamatostul fog ez az öröm kiáramolni belőlem, mert tényleg örülök neki, csak nem szeretnék elhamarkodottan ünnepelni.
Megértem. Azt beszéltük, hogy mondtad, hogy van ott valami Svédországban egy tavasz ünnep. Mesélsz erről egy kicsit?
Igen, ez most volt egyébként pár hete. Itt, amikor beköszönt a svéd tavasz, tehát, hogy tulajdonképpen itt azért áprilisban azért eléggé hektikus az idő, és még hó is esett, akár még májusban is. Úgyhogy a svédek is hasonlóan gondolkoznak a tavaszról, mint ahogy én erről a PhD állásról. Tehát, hogy kivárják azt a pillanatot, amikor valóban örülhetnek a tavasznak. És ez a Valborgsfest, ami tulajdonképpen ilyen a legfontosabb eleme ennek a fesztiválnak, a mindenféle édességek és finomságok mellett, ezek ilyen nagy mágiák, amiket több helyen is felállítanak az országban. Úgyhogy így ezzel a mágiával búcsúztatják a telet, és ünneplik az eljövendő tavaszt, ami most már reméljük tényleg tavasz lesz. Jelenleg, ahogy most itt ülök az egyetemi ebédlőben, nem feltétlenül látom a tavaszt, viszont nálam van egy ilyen, nem tudom, kvóta, hogy májusban én már rövid nadrágot hordok, úgyhogy ha esik is az eső, ha fúj a szél, vagy esik a hó, én akkor is már a tavaszi felszerelésemben járok egyetemre, és ez egyébként megfigyelhető mindenkin, tehát az összes svéden, ami miután megünnepeltük így a tavaszt, elégettük ezeket a mágiákat, az utcán mindenhol kis rövidújú, pólós, rövid nadrágos embereket lehet, hóban is, akár májusi hóban, úgyhogy ez egy ilyen fontos határvonal, így a svéd mindennapokban, hogy elbúcsúztattuk a telet, és akkor mostantól nyári üzemmódban vagyunk, mindenki grillezik, tehát ez nagyon fontos kulturális szokás, hogy amint megvolt a Walburgs, onnantól kezdve minden egyes utcában lehet érezni a füst, meg a sült hús illatát, mert mindenki grillezik. Még ezeken az ilyen közösségi grillezőkön is, amit így ingyen lehet használni egyébként parkokban, ott is mindig van ember. Úgyhogy ez egy ilyen mérföldkő az év során. Végre nyár lesz.
Éppen kérdezni akartam, hogy a tavasz ünnep abban testesül meg, hogy a mágiák égnek, de most itt azért egy kicsit még árnyaltad ezt a dolgot, hogy nem csak arról van szó. Mondtad azt is nekem, hogy elkezdődik a valamilyen kampány, gondolom valamilyen választással kötődik ez össze, és ez nagyon érdekelne, mert hogy mi most túl vagyunk egyen.
Igen, szóval most a sok boldog hír után, amit akár én is itt felsoroltam, vagy hogyha belegondolunk, hogy mind mentünk keresztül most a választás alatt, és mit értünk el, most ezt a boldogságot, hogyha félrerakjuk, akkor a svéd politikában azért kevesebb ilyen boldog pillanat található jelenleg. Valóban egyébként októberben lesznek a választások itt Svédországban. Úgyhogy a kampányidőszak nagyjából így azt számolom, hogy így nyár vége felé indulhat be igazán, vagy talán már nyáron, annyira nem ismerem a pontos szokásokat, de azt látni, hogy maguk az ilyen legutóbbi intézkedések, amiket a svéd parlament hozott, azok már mutatják azt, hogy szeretnének elérni valami százalékokat adott pártok, adott csoportosulások, és sajnos ezek nem a ilyen örömtelibb intézkedések. Itt alapvetően a legnagyobb probléma jelenleg az a társadalmi frusztráció, ami egy nem teljesen átgondolt migrációs politikából származik. Tehát, hogy amikor a nagy migrációs válság történt így Európa szerte, akkor alapvetően azt a hibát vétették el szerintem a svédek, hogy szinte ellenőrzés nélkül engedtek be tömegesen embereket, és ugye felvették mindazt a támogatást az uniótól, amit az adott számú emberre kaptak. Viszont ez még alapjaiban véve, hogyha emellé társul egy jó integrációs ilyen framework, vagy egy ilyen politika, meg valós társadalmi intézkedések, akkor ez mind kezelhető lett volna, így véleményem szerint. Viszont azt a pénzt, amit felvettek az EU-tól, azt nem erre költötték egyáltalán, tehát ott rengeteg korrupciós botrány látott napvilágot ezeknek az EU-s pénzeknek a kezelésében, és ez így hosszú távon azt jelentette, hogy rengeteg különböző kultúrákból származó ember jelent meg Svédországban, viszont sosem történt valós integrációs intézkedés, hogy kicsikét ezt a feszültséget enyhítsék, és mára ez odaig fajult, hogy az egyetlen megoldás sok svéd ember számára, hogy a nagyon szélső jobboldali populizmushoz forduljanak, és ez adott lehetőséget egy nagyon szélsőségesen jobboldali pártnak, hogy így felemelkedjen, és jelenleg akinek van egy kicsike józan esze, és szíve, vagy embersége, az próbál ez ellen, a párt ellen dolgozni, mivel nem igazán látjuk azt, hogy bármifajta valós megoldással tudnának szolgálni, azon kívül, hogy jelenleg a legsérülékenyebb és érzékenyebb társadalmi rétegeket deportálják erőszakkal, ami nem, még lehet, hogy nagyon elfajzott világban valakinek megoldást jelenthet, viszont egyáltalán nem emberséges, ahogyan ezt az egészet kezelik, hogy szinte egy-két, maximum 2 hetes türelmi idővel deportálnak fiatalokat, főleg családokat, illetve időseket. Ezek a legjobban deportált rétegek jelenleg, és ezért rengeteg tüntetés is van Svédországban, úgyhogy most így párommal járunk szinte heti rendszerességgel különböző ilyen emberjogi tüntetésekre, mert ez nem működhet így, hogy azzal próbálnak szavazatokat szerezni, hogy ilyen látványintézkedéseket végeznek el olyan embereken, akik igazából végig regisztrálva voltak, adót fizettek, dolgoztak, tanultak, élték az életüket a közösségnek a része volt minden ember szinte, akiről eddig így a hírek kijöttek. Úgyhogy ez abszolút igazságtalannak tartom, és egyáltalán nem egy produktív hozzáállás. Úgyhogy az elkezdendő időszakban így szerintem aki teheti, és aki így gondolja, az azon fog dolgozni, hogy mérsékelje a támogatottságát ennek a pártnak. Úgyhogy izgalmas, és nagyon kicsit talán ijesztő pár hónap elé nézünk a svéd politikában, az biztos.
Mondd, a svédek szeretnek tüntetni, mert egy francia barátom mesélte, hogy a franciák nagyon szeretnek tüntetni, és ezt még észre is vettem, mert néhányszor, amikor arra jártam, akkor mindig volt tüntetés, tehát mintha nekem csinálták volna.
A svédek, ahogy eddig láttam, alapvetően nem nagyon szeretnek így az utcára menni és tüntetni. Tehát van egy nagyon, tehát hogy sok embernek van egy nagyon erős véleménye, és ez a vélemény egyébként még mindig szerintem sok esetben számomra pozitív és emberséges, viszont ez szerintem egy ilyen kicsit társadalmibb probléma a Svédországban, hogy nagyon kerülik a konfrontációt, tehát hogy ez ilyen nagyon kulturális náluk, hogy a lehető legkevesebb feszültséget szeretnék a mindennapi életben, illetve a kommunikációban. És ebből kifolyólag bármennyire sok esetben erős véleményük van, és elleneznek adott döntéseket, meg intézkedéseket. Kevesen mernek igazán felszólalni, vagy utcára menni, ezért az a remélhetőleg többség, aki nem érte egyet ezekkel az intézkedésekkel, tehát ezek az emberek csöndesek, és sokkal inkább hallható az egyébként radikális, jobboldali és hangos része a populációnak. És szerintem ezért nagyon jó, hogy az elmúlt hónapokban, bár az indok az nem jó, hogy azért indultak el ezek a tüntetések, mert ilyen intézkedéseket hoztak, de legalább valami elindult, és azért most viszonylag rendszeresen vannak kisebb tüntetések. Tehát, hogy megnézem a magyar viszonylatokban most milyen méretű tüntetéseink voltak, ahhoz képest ezek inkább csak ilyen közösségi összejövetelek, mint igazán tüntetés, mert nincsen akkora nagy tömeg, aki úgy tényleg látszik. Viszont próbálunk minél hangosabbak lenni, minél gyakoribbak lenni az utcán, és remélem, hogy ez egyébként a választásokhoz közeledve ez meg fog nőni. Mert ez így nem mehet tovább, hogy tényleg, és a legutóbbi hír egy idős iráni nő volt, aki 90 körül tolókocsis mozgássérült idős hölgy, akit visszaküldtek az országába, és ez nem az egyetlen példa, ahol háborús övezetekbe küldenek vissza akár fiatalokat, akár időseket, úgyhogy ez valami bármennyire a svédek kerülik a konfrontációt, mert ez így nem hiszem, hogy nagyon célvezető lenne bármilyen szempontból, de biztosan nem emberséges.
Vanna, el kell köszönjünk, mert hogy immáron 24 perce beszélünk, ami nekem nagyon-nagyon jól esett.
Befejezhetjük volna valami vidámabb zárással is.
Majd legközelebb. Köszönöm szépen. Szép napokat neked.
Szép napot mindenkinek.
Szia.
Reggeli 10 óráig.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk voltak. Viszont hallásra és puszi, pacsi, világbéke.
Russian roulette.